Jó estét kívánok, köszöntjük a Rádió Café hallgatóit, ez itt a Kulturali.
Pár Julcsival és Mezei Dániellel ismét egy kulturális, vagy talán még tágabb keretek közé terelt témát hoztunk kedves hallgatóinknak, mert hogy ma Waldorf iskolarendszer, filozófia?
Hát én inkább arra mennék, hogy igen, egyrészt a működés, másrészt nagy szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Szecsődi Attilát, aki az Óbudai Waldorf iskola és gimnázium igazgatója. Szervusz Attila, nagyon szépen köszönjük.
Jó estét kívánok!
És ugye alapfokú művészeti intézmény az iskola, és én egy picit arra is kíváncsi lennék, és utána persze waldorfozhatunk is, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, mit jelent ez akkor, amikor mondjuk az érettségi tárgyak közül kikerült a művészettörténet, mit jelent egy általános iskolában, mit jelent gimnáziumban, vagy ez nem lehet érdekes felvetés?
Abszolút érdekes lehet, azért a legtöbb Waldorf intézmény egyébként alapfokú művészetoktatási igen. intézmény is egyben. De ez talán a magából az egész Waldorf szellemiségből is fakad, nem?
Igen, az iskolák egységes iskolának számítanak, azt hiszem az országban egyedülálló módon, és legtöbbször, hogyha a gimnázium még terjednek, akkor általános iskola, gimnázium és művészeti iskola egyben van. És ebben tényleg egy kuriózum. De inkább visszamennék ahhoz, hogy a Waldorf pedagógiának az alapja, az tulajdonképpen az, hogy a művészetet azt általános értelemben használjuk a mindennapi életben. A alapítója az iskolának, Rudolf Steiner úgy is mondta, hogy ez a tanároknak, művészeknek kell lenniük, Erziehungskunstnak nevezte ezt, az azt jelenti, hogy nevelő művészet, amire azt értette, hogy az a fajta folyamat, ami a művészekben benne van, az alkotói művészetben, annak minden egyes tárgynál meg kell jelennie. Úgyhogy nem csak az a lényeg, hogy egy-egy művészeti tárgy megjelenjen bizonyos életkoroknál, lehet, hogy beszélgetni is fogunk mindjárt róla, hanem az, hogy akár a fizikánál, a matematikánál, vagy elvontabb absztrakt tárgyaknál ugyanazok a lépések, folyamatok legyenek, mint a művészetben. Tehát egyfajta szemléletmódot sajátítsanak el a gyerekek.
Tehát azért, hogyha visszamegyünk a középkori világlátásba, vagy az oktatási módba, akkor ott azért a hét szabad művészet azért elég hasonló filozófia alapján közelítette meg a praktikumot, az egyébként esztétikai és funkcionális művészeti tevékenységekkel, nem?
Hát az alapgondolat az Schillernek a esztétikai felfogására megy vissza, mégpedig Schiller a Levelek az emberek esztétikai neveléséről című művében leírja azt 1991-ben, hogy minden emberi fejlődésnek alapja az, hogy az elvont gondolkodás, a fogalmi gondolkodás és az akarati nevelődés, a ösztönök, a vágyak vezérelt ember között megtaláljuk a közepet. Ő elnevezte ezt játék ösztönnek, Spieltriebnek, és tulajdonképpen a művészet arról szól, hogy a művészeti folyamat, hogy ez a két pólus között állandóan keressük a közepet. És a művészetek ehhez egyébként nagyon jó gyakorlók, mert amikor mondjuk valaki rajzol, akkor az akarati tevékenységében benne van a kezében a rajzolásban, de mindig egy kicsit visszalép, rátekint a rajzára, és nézi azt, hogy akkor ő most hogyan haladjon tovább. Tehát mindig egyfajta ilyen játék, pólusjáték van. És ugyanúgy, amikor a középiskolásoknak egy fogalmat tanítok, akkor először érzékeli, képeket adok, mondjuk egy történelmi korról, szituációról, és utána hátralépünk, ítéleteket alkotunk, és a végén alakítja ki ő maga a fogalmat. És ez az, ami a Waldorf iskoláknak a alapgondolatához tartozik, hogy a gyerekek önmagukban próbálja kialakítani azt a fogalmat, és ne én készen adjam oda nekik. Ezért van, hogy például a fizikából a fénytannal kezdünk, érzékelést tanítunk, és csak utána jön mechanika. De ennek ez az oka, hogy megpróbáljuk, hogy a fogalmakat együtt megfogalmazzuk, de a végén. És nekem nem az a célom, hogy a Waldorf iskola befejezése után ők azt adják vissza, amit én gondolok, hanem az, hogy én megpróbálom őket arra nevelni, hogy saját maguk alakítsák ki a gondolataikat. És ezért a művészetek azok nem egy ilyen oldalhajók, vagy egy nagyon szép, jaj, de jó a gyerek.
Hobbi tevékenység, vagy ilyen kifutottak még kategória tantárgyak, mint ahogy ezt sajnos a közoktatásban nagyon érzékeljük, hogy az énekóra, a rajzóra, tehát hogy ezek olyan úri huncutságok, amikre úgy betereljük a gyerekeket, hogy akkor ott szelepelnek, feszültséglevezetnek, ott lehet, ott nem nem kell jónak lenni, nem kell tudni igazából ott. Aki ügyesebb, jobb a kézügyessége, jobb a füle, jobb a hangja, az ötöst kap, aki meg nem, az meg négyest kap, és akkor körülbelül itt így véget is ér ez az egész dolog. De hogy kevésbé hasznosítjuk azokat a transferhatásokat, akkor, ha jól értelmezem, mert a zene transferhatásairól én nagyon sok mindent már megtapasztaltam, meg tudok is, de hogy az egyéb művészeti tevékenységnek, a kézművességnek például, ami a Waldorf oktatásban kiemelt szerepet kap, az, hogy a manuális tevékenységeken keresztül hívjuk be már a kicsi gyerekeket abba, hogy aztán egy helyes ceruzafogás, egy bármi finom motorikus egyéb fókuszált munka meg tudjon kezdődni, már az is egy játék, egy alkotó tevékenységek keresztül van megalapozva.
Hát igen, mindig életkorszerűen próbáljuk az érzékeiket megszólítani, és a kisgyerekeknél főleg a tapintás, a fogás, ezek nagyon fontos szerepet visznek, és később a látás, a hallásnak lesz egy szerepe, a hangok terén is olyan hangszereket próbálnak ki, amit üthetnek, kipróbálják őket, ritmikus hangszereket, sokat mozognak, az alsó mozgás érzékeiket használják, de ugyanúgy a testnevelésben is egyébként ez egy nagyon fontos, hogy érzékeik a saját testüket, de ne kívülről mondjam én ezt meg, hanem alakuljon ki egy egészséges testérzékelése, egy mozgásérzékelése, ami aztán a fejlődésének egy nagyon fontos eleme lesz. És azt akarom még gyorsan elmondani, hogy ez a sok tevékenység, amit folytatnak a diákok, közben lehetséges az, hogy valaki mondjuk tehetséges lesz, tehetséges zenész lesz, vagy rajzoló, festő, vagy akár, tehát bármilyen területen tehetséges, akkor ő még tovább tud lépni. Tehát nem jelenti azt, hogy én megpróbálom a tehetségeket. Olyan példánk is van, hogy például valaki 9-10 éves korában hirtelen elkezdett állandóan gyakorolni, otthon hegedülni. De senki nem mondta neki, a szülei sem. És utána ő magántanuló lett, aztán elment egy másik iskolába, és majd egy hegedűművész is az Egyesült Államokba tanul. Tehát nem igaz az, hogy mi megpróbáljuk a gyerekeket visszafogni egy ilyen átlagszintre.
Egyébként az iskolai kimenet az milyen? Tehát mennyire jellemző az, hogy akár a MOMÉ-ra, akár a képzőművészetre, akár a zeneművészeti pályára mennek tovább gyerekek? Tehát ez a nagyobb szám, vagy esetleg innen azért eljutnak egy műegyetemre, vagy eljutnak egy más területre is a végzős diákok, ugye itt általános iskoláról, gimnáziumról beszélünk.
Nagyon. Sok helyen még óvodáról is beszélünk.
Hát tehát, itt is egyébként.
Igen.
Tehát nagyon attól függően, hogy milyen képességei vannak a gyerekeknek, nálunk nagyon vegyes kép van, hiszen nincsen felvételi eljárás, nagyon sokfajta család jön különböző társadalmi, szociális rétegekből, és nincs egy ilyen pregnás, hogy azt tudom mondani, hogy nálunk mindenki színész lesz. Nagyon sokan elmennek a dráma felé, sokan elmennek a rajzra felé, sokan elmennek zenei pályára, de nagyon bizony nem kevesebben mennek akár műegyetemre, vagy a közgázra. Vagy vannak olyanok, akik még egy-két évet várnak, dolgoznak, és aztán találják meg a saját helyüket. Tehát nincs egy egységes...
Azért, mert hogy szerintem, ugye itt az Óbudai Waldorf iskolás gimnáziumról beszélünk, amely egyébként a Waldorf iskolák között egyik legerősebb, talán ezt lehet így mondani, de hogy nagyon sokan tartanak attól, ezt hallom visszajelzésekből, szülői visszajelzésekből, hogy hát, hogy a gyerek a Waldorfban nem, hogy elkallódik, úgy mi lesz vele. De én meg közben tudom, meg olvasom, meg hallom, hogy egyébként a kimeneti számai, például Óbudának, vagy akár Solymárnak, hogy most csak a fővárosi nagyobb hidegkútnak nagyobbakat mondjam, jók. Tehát akkor mégse hallódnak el?
Hát én azt gondolom, hogy mi nagyon figyelünk arra, vagy megpróbálom nagyon figyelni arra, hogy a gyerekeknek milyen egyéni szükségletei vannak, és ami nálunk szerintem egy pozitív vonásunk, hogy időt adunk arra, hogy a gyerekek választani tudjanak. Tehát nincs az a idő stressz faktor, legalábbis mi ezt le akarjuk építeni, ami rájuk rakódna, hogy én mi is leszek. Ugye 17-18 éves korban jönnek fel először azok a helyzetek, hogy eldöntik, hogy én milyen irányba akarok menni, és ha dönt valamilyen irány fel, akkor megpróbáljuk őket támogatni, ahogy tudjuk. De természetesen ez nem egy versenyistáló. De azok a gyerekek, akik maguktól hoznak egy igyekezetet, állatorvosira és az orvosi egyetemre is mennek tőlünk, azokat megpróbáljuk támogatni. De akik azt mondják, hogy egy kicsit várok, és utána döntök, azokat is megpróbáljuk támogatni. A magyar közgondolkodásnak azt gondolom, egy kicsit változnia kéne. Ugye a magyar közgondolás fél attól, hogy a gyerekek, ahogy nagyon jól mondtad, elkallódnak. De ami az én elmúlt 30 éves tapasztalatom azt mutatja, hogy ez nem történik meg. Tehát azok a családok, ahonnan támogatást kapnak, és megvan az egyéni igyekezet, akkor azok a gyerekek igen arra a pályára tudnak tovább menni, amit egyébként a magyar társadalom egy elit pályának gondol. Közgazdasági mindenképpen, hát annélkül nem ember az ember, vagy orvosnak. De hogy ez a nyomás nincsen rajtunk.
És egyébként te hogy látod, hogy a mai világ, itt beszéltetek, Júcsi felvetette a középkort, te mondtál ez 1700-as évekből konkrét filozófiai példát, de a mai világ, a mai kor, az mennyire támogatja a művészetre nevelés, és ezt a fajta művészetközpontú oktatást, illetve azt a fajta szabad szellemi gondolkodást, amiben az egyén jut el odáig, hogy ő szabadon tudja eldönteni, hogy merre kíván menni.
Hát annyiban nagyon támogatja, hogy itt azért vannak szociális skillek, vagy képességek, amelyekre az emberek először nem gondolnak, de amikor a középiskolásokkal foglalkozunk, akkor nagyon fontos, hogy a világ felé fordítsuk őket. Úgy, hogy kreatívak legyenek, igen, a művészet által, de valamit tegyenek a világban, és azt úgy tegyék, hogy egymással összefognak. Tehát például van egy szociális gyakorlatunk 11-ben, ahol elmennek óvodákba, vagy ahol beengedik őket egészségügyi intézmény, és csinálnak projekteket, csinálnak színházat, együtt létrehoznak egy komoly színházi előadást. Tehát, hogy észreveszik, hogy igenis a szociális fogalom az egy nagyon fontos dolog, mert azzal együtt tudok én is kiteljesedni. És ez az a képesség, ami miatt szerintem a modern mai társadalomban fontos igenis a művészet. Mert hiába mondom azt, hogy a művészekről egy egyéni, individuális dolog jut eszünkbe, de nem az. Az egy közösségépítő dolog, és azt gondolom a mai társadalomban, a mai modern munkahelyeken, ez akár ipar, ez egy nagyon fontos képesség.
Bennem az fogalmazódott meg, hogy amikor a szülőként iskolát választunk, akkor próbáljuk a saját gyerekünknek jó esetben az igényeit, a képességeihez, a lelki alkatához megtalálni a megfelelő intézményt és pedagógust, és természetesen sokszor van az a saját önvágy beteljesítés, hogy a szülőnek mik a vágyai, vagy mi a beteljesületlen vágy, amit a saját gyerekén keresztül ki akar élni. Minden esetre, amikor a szülő iskolát választ, vannak-e olyan szabályok, vagy kritériumok, hogy milyen típusú gyereknek való a Waldorf, vagy van-e olyan, akinek nem ajánlott? Tehát lehet-e ilyen kategóriákat meghatározni?
Annak a kisgyermeknek nem ajánlott a Waldorf iskola, ahol a szülők belsőleg nem támogatják ezt az utat. Tehát ahol nem dőlt el végleges, hogy igen, nekem ez bármi miatt annyira szimpatikus, hogy rátok bízom a gyermekemet, akkor nem ajánlott, mert a gyerekek érzik ezt. Mert az iskolai lét az ugye háromszögből áll, a tanár, szülő és a gyermek, és hogyha nincs ott a szülő teljesen, akkor ez a fajta Waldorf iskolai élet az nem lesz jó, nem lesz egészséges. Én azt szoktam mondani, hogy máshol is lehet jó iskolát találni. Nem kellnek Waldorf módszernek lenni. Ahol jó tanárok vannak, hogy jó iskola van.
Ahol jó szülők vannak.
Igen. Tehát, hogyha én azt látom, hogy az a tanárban én megbízom, akkor, és tetszik esetleg az iskola, és oda kell vinni, de ha azt látom, hogy tetszik a Waldorf, de az a tanár az számomra nem szimpatikus, akkor annak a gyereknek idézőbetűve nem való.
A közösség szó jutott erről eszembe, hogy igazából itt ez a triumvirátus, a szülő, a pedagógus és a gyerek egy nagyon erős hármas szövetséget köt, egy bizalmi alapú szövetséget, és talán e köré, az egység köré tud egy igazán jól működő közösség felépülni, osztályszinten, iskolaszinten, és aztán társadalmi szinten. Létrejön? Mik a tapasztalataitok?
Ugye ennek a minden szociális életnek az a jellemző, hogy állandó mozgásban van. Állandóan mozog, tehát nincs olyan állapot, ami merev is.
Na most akkor jó, és akkor hátradőlhetünk.
Ezt leírtuk, ez így működik. Köszönöm. Ez állandóan foglalkozni kell, állandóan gondozni kell, úgy, mint egy családi életet. És néha igen, vannak konfliktusok, néha vannak válságok, de azt belül el kell fogadni, hogy ez ilyen, ez önmagában nem baj. Maga a probléma az baj, de hogy ezt tragédiának fogjuk fel, az nem baj. Tehát nem lesz soha tökéletes harmonikus, és a Waldorf iskola sem egy csodahely. Ott összejöttek emberek bizonyos gondolat mentén nevelni a gyermeküket, és megpróbálják a lehető legjobban csinálni.
És hogy látjátok ezeket a kanyarokat? Könnyen veszik a szülők? Tehát, hogy nem bizonytalanodnak el, nem adják fel, nem lépnek ki egy krízis után, hanem tud akkora megtartó elő lenni például nálatok az iskola közösség?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye nagyon függ a család történetétől, uh-huh. nagyon függ a pedagógusnak a tevékenységétől, nagyon függ a gyermek helyzetétől, alkatától, történetétől. Nem lehet erre szerintem egy adekvát választ adni. Önmagában az, hogy ki van írva a szobára vagy a falra, hogy Waldorf, meg szép könyveket olvasunk, ez semmire nem biztosíték.
Ezt igazából azért kérdeztem, mert azt látom, hogy a most felnövekvő generációk, de már az is, aki már munkavállalói időszakában van, korosztályban. Az elköteleződéssel, a hosszú távon való közösséghez való tartozással nagy kihívások elé állnak. Tehát sokkal inkább, mint az Y-ok, az X-esek, vagy még az idősebb generációk. Hogy hogyan látjátok, hogy mennyire lépnek ki, tehát mekkora a cirkulációja az embereknek egy Waldorf közösségen belül? Nagyobb esetleg, mint egy mezei általános iskolában, vagy egy államilag fenntartott intézményben?
Hát nálunk az első 8 évben egy osztálytanító tanítja a gyerekeket. Tehát szerencsés esetben ő, ha nem lép ki a folyamatból, akkor ő 8 évig kíséri ezt a közösséget. Tehát van egyfajta állandóság. Az, hogy ma egy szülő, hogyha mondjuk nem költözik el, nem lesz munkanélkül, nincsen tragédia, mennyivel lép ki korábban ebből a folyamatból, mennyivel nem, őszintén én ezt nem tudom, nem tudok erre válaszolni.
De folytassuk innen egyébként, amit most Szecsődi Attila mondott, az Óbudai Waldorf Iskolás Gimnázium igazgatójával beszélgettünk a Waldorf képzésről, a művészetre nevelésről, folytassuk majd innen erről a 8 évről, és az egy osztálytanítóról, mert szerintem ezen keresztül nagyon szépen meg lehet fogni azt, hogy miben más egyrészt a Waldorf pedagógia, másrészt, hogy ez a 8 év a mai világban, amely, hogy jó nagy közhelyet mondjak, gyorsul, hogy tartható. Innen folytatjuk, maradjanak velünk itt a Kultúra Aliban. Pár Jócsit, Mezei Dánielt hallják, Szecsődi Attila a vendégünk.